Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
A Giving Pledge mozgalomról már többször beszéltem. Bill Gates és Warren Buffett azért alapították, hogy a világ milliárdosai vagyonuk nagy részét jó ügyeknek adományozzák el. Arról viszont kevesebben tudnak, hogy ez az egész történet a duty free shopokig vezethető vissza. Pontosabban Chuck Finneyhez, aki a koreai háború idején kezdett el vámmentes italokat árulni amerikai katonáknak. Finney ötletek később a világ méretű duty free shoppers vállalattá nőtte ki magát, amit a francia Moët Hennessy Louis Vuitton cégcsoport vásárolt meg 1996-ban. És éppen ez az akvizíció rántotta le a leplet a legtitkosabban működő filantrópról. Finney ugyanis nem maga birtokolt a cége részvényeit, hanem az Atlantic Philanthropies nevű szervezet, amin keresztül titokban adományozta el a pénzét. Először 1984-ben 500 millió dollárt helyezett át az alapítványba azzal a céllal, hogy az összeset jó ügyekre fordítsa. Az adományban részesülőktől cserébe elvárás volt, hogy ne hozzák a nyilvánosságra, ki volt a nagylelkű segítőjük. Még a saját üzleti partnerei sem sejtettek semmit a vállalat eladásáig. Miután Finney a nyilvánosság elé lépett, a milliárdosok példaképe lett. Bill Gateshez és Warren Buffetthez címzett levelében arról írt, hogy nem tud más olyan tevékenységről, ami annyira felemelő és kifizetődő lenne, mint az adományozás. Ezért is határozta el, hogy élete során az összes pénzét jó célokra fogja fordítani, és ilyen módon megszabadul az összestől. Ezt a célt 2020-ban teljesítette is, és végleg meg is szűnt az Atlantic Philanthropies alapítvány. A filantrópia 91 éves James Bondja élete során összesen 8 milliárd dollárt adományozott el. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Csikán Attila, akadémikus közgazdász lesz a vendégem, aki nemrég bővítette híres Vállalatgazdaságtan című könyvét, amiből közgazdászok generációi tanultak. Mégpedig olyan aktuális témákkal, mint a vállalatok társadalmi felelősségvállalása vagy a fenntarthatóság. A szemléletváltozásról és a kapitalizmusról beszélgettünk. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Nagyon boldog és büszke is vagyok, hogy eljött, és beszélgetünk ma. Ugye ez egy olyan műsor, ami egy más típusú üzleti gondolkodásról beszélget olyanokkal, akik ezt űzik a hétköznapokban, és olyanokkal, akik ezt nem csak beszélik, nem csak mondják, hogy ezt csinálják, hanem tényleg teszik is a legkülönfélebb szektorokban. De ma nagyon örülök, hogy a tanárról beszélgethetünk az alapokról, és alapfogalmakról elsődlegesen, hiszen azt szoktuk mondani, hogy látunk egy más típusú kapitalizmus, mint amit eddig, és ugye az ön tankönyvéből, a Vállalatgazdaságtan tankönyv, ami 92-ben jelent meg először, és azt hiszem 2021-ben a hatodik kiadással sokadjára változott meg. Ez a téma, ez a terület például ekkoriban bekerül ebbe a könyvbe. Miért ilyen későn?
Őszintén szóval a társadalmi beágyazottsága vállalatnak az első kötetben is szerepel. Uh-huh. Csak az akkor másként fogalmazódott meg. Tehát az nagyon fontosnak tartottuk mindig, nem csak én, hanem a kollégáim is, hogy a vállalatot nem mint egy ilyen önálló buborékot értelmezzük, hanem a társadalom részét, hiszen a vállalkozás valahol felfogható úgy is, mint a társadalom szolgálata. Ugye a vállalatnak az alapvető célja, mint olyannak, mint egységnek, az, hogy fogyasztó igényt elégítsen ki nyereség mellett. Ez a kettős célja van, és hát a fogyasztói igény ez a társadalom létezésének, megnyilvánulásainak egyik nagyon kifejezett formája. Tehát ez a dolog régóta, vagy kezdetektől fogva benne van a gondolkodásunkban, csak amikor az első kötet megjelent, 92-ben, akkor tulajdonképpen majd nem azt mondom, egy kicsit leegyszerűsítem meg karikírozva, hogy az eszmei mondani valója az volt, hogy a piacgazdaság jobb, mint a tervgazdaság.
Igen.
Ugye valahonnan innen indultunk, a rendszerváltást értelmeztük abban a kötetben társadalmi környezetként. Hát ahogy teltek az évek, és jöttek az újabb és újabb kiadások, ez folyamatosan, vagy legalábbis rendszeresen változott, és hát most nyilván a legutóbbi kiadásnál igyekeztem, hogy azokat a fejleményeket írjam le, vagy vegyem figyelembe, amelyek ma érvényesek. De az igazság az, hogy ezzel még így is elkéstem, mert ez a könyv még a Covid előtt készült el, és hát azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a Covid óta egy új világrend kezd el érvényesülni, ami még csak érintve van a könyvbe, és kitárgyalva nem, úgyhogy megmondom őszintén, hogy arra készülök, hogy néhány hónapon
érik a belül. Következő kiadás.
Hát ez nem egy egész kiadás.
Ez egy fejezet?
Ma már ugye ott tartunk, hogy miután a könyv jó rész online van forgalomba, nem okoz gondot az, hogy egy fejezetet vagy egy fejezetrészt uh-huh. kiegészítsünk.
De mivel egészül ez most ki? Ezekhez képest, amiről beszélünk, így ebben a fejlődés történetben. Mit tett hozzá, ha jól értem, akkor egyértelműen a Covid, bár azt hiszem, hogy most már nem csak a Covid ehhez a helyzethez.
Hát az egy külön téma, és ezt talán később még érintjük, hogy a háború az egy újabb megrázkodtatást, és még újabb világrendet eredményezett számos szempontból. Visszatérve a folyamatára ennek az egész dolognak, ugye az, hogy egy új világrend van kialakulóba, azt tudtuk a Covid nélkül is. A Covid előtt is világos volt, hogy az a világrend, ami a vállalati működést is meghatározza. Tehát most, amikor a világrendről beszélek, én akkor a gazdasági aspektusokról, és nem pedig a politikai szövetségekről, kapcsolódásokról, kilátásokról
beszélek. Nyilván hát nem nagyon tudja nem érinteni egyik a másikat.
Hát természetes, de hát ugye azért a fókusz nem mindegy,
persze.
Hova helyezzük. És hát ugye azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a 80-as évektől kezdődően világos volt ugye az, hogy amit most neoliberális rendszernek, gondolkodásmódnak hívunk, és amelyik a demokratikus piacgazdaságban találta meg a szervezeti formáját, a participációban, az nagyon-nagyon sok eredményt hozott, és nagyon pozitív szakasza volt az emberiség fejlődésének, de az is egyre világosabbá vált az évtizedek során, hogy olyan ellentmondásokat is szült, amelyek ugye előbb vagy utóbb vissza fognak ütni.
Konkretizáljuk, mit nevezünk, és ön mit gondol, mert az egy dolog, hogy a szakirodalom mit gondol, és persze bekerül nyilván a könyve, de itt nyilván a saját gondolata és a saját megélése is érdekes, hiszen végignézte ezt a teljes folyamatot.
Hát ugye tulajdonképpen a neoliberális világrend az egy nagyon jó körülhatárolható eszmerendszer. Na most ez egy olyan rendszer, egy olyan struktúra volt, amelyikben nagyon sokan köztük én is hittünk, hogy ez egy jó dolog, és hát ugye ez az üzleti világ számára teremtett egy környezetet. Teremtett egy olyan környezetet, ugye, amelyikben a globalizáció révén ugye egy nagyon széles körű nemzetközi együttműködés jött létre, egy olyan környezetet, amelyikben a nemzeti kormányok feladatának a stabilitás fogalmazta meg, és az üzleti világ elvárása az volt, hogy ez a stabilitás megvalósuljon, és a piacosítás meg a magánosítás révén pedig keretet teremtett az üzleti működésnek.
Nagyon érdekes, hogy ezt a kifejezést használta, hogy milyenben hittünk.
Hát ez a mi, ez egy elég rosszú körülhatárolható.
De igazából a hittünkön volt az én hangsúlyom.
De azt kell mondani, egyrészt azt kell mondani, hogy tulajdonképpen ez volt mindenképpen a vezető gondolati struktúra. A másik pedig gondolom a múlt időre
Igen.
Utal. Én azt is mondtam, és azt tartom is, hogy azt gondolom, hogy ez egy pozitív szakasza volt az emberi fejlődésnek, de hát minden eddigi szakasz túllépett egy másik. És itt is az a helyzet, hogy ahogy említettem, ugye ennek a világrendszernek, vagy ennek a konszenzusnak, ugye összefüggő elemei úgy álltak össze, hogy olyan ellentmondásokat is szültek, amelyekről kiderült, hogy nem kezelhető. A példa az, hogy olyan egyenlőtlenségek jöttek létre országokon belül, meg országok között is, ami egy bizonyos idő után, miután kiderült, hogy ezek tartósak, sőt, növekülnek ezek az egyenlőtlenségek, ugye ez nem volt tolerálható.
Hát meg valójában társadalmi rétegek között is, miközben az volt a mondás, hogy ez lesz az egyik előny a rendszerben, hát, hogy ez csökkenti ezeket az egyenlőtlenségeket, de ezt nem váltotta be.
Hát ezért mondottam, hogy országokon belül is, tehát ez a társadalmi rétegződés szempontjából való érvényesítés.
Nagyon érdekel ennek a személyes vetülete. Ugye ön ezt oktatja évtizedek óta, de csinálta is, miniszter is volt, befolyás volt, körülményeket ebben az országban, a gazdaságunk terén. Hogy képzeljem ezt el, és nyilván ez nagyon laikus lesz ez a kérdés, és lehet, hogy még kicsit butácska is, de hogy képzelje el az ember, hogy az ember hisz ilyen eszmékben, meg ezeknek a hatásaiban, és akkor elkezdi csinálni, és benne van, akkor szembe találja magát ezekkel a hiátusokkal adott esetben, és akkor jön a kritika már, amikor benne vagyok? Vagy tehát, hogy hogyan alakult át önben ez az egész?
Úgy néz ki, hogy ha az ember felismeri, most adott esetben én felismerem ugye azt, hogy bizonyos elveket nem lehet abban a formában alkalmazni, hogy korábban gondoltunk, akkor elgondolkozom rajta, hogy van-e értelme annak az elvnek tovább, és utána megnézem azt, hogy milyen kompromisszumokat kell kötni ahhoz, hogy ez beilleszthető legyen, vagy hozzáilleszthető legyen az új fejleményekhez. Rengeteg példát tudok mondani, de egyik ez a globalizáció. Most nagyon sokan mondják azt, hogy vége a globalizációnak. Ez butaság. Hát nyilvánvalóan nem fogunk visszatérni a önellátó gazdaságra, az viszont teljesen nyilvánvaló, hogy a globalizáció más formákban fog megjelenni. Tehát például a kokáért ugye azt gondolom, hogy továbbra sem csak német alkatrészekből fogják összeszerelni a német autókat, hanem a világ különböző részeiből fognak megérkezni az alkatrészek, de azok az öntési kritériumok, ami szerint kiválasztják azt, hogy honnan jöjjön ez az alkatrész, ezek változnak. Változtak. Ugye mondok ezen belül is egy példát, nem maradnak el a költségmegfontolások, hiszen ezentúl is fontos lesz, de a biztonsága az ellátásnak egy sokkal erősebb szempont lesz, mint ahogy ez korábban volt. Nem tudom, világos-e, tehát a globalizáció megmarad, a nemzetközi együttműködés megmarad, csak más szempontok alapján dől el az, hogy kivel kötök üzletet és mivel.
Hogy látja egyébként azokat a mozgalmakat, például itt is sokat beszéltünk például a nem növekedés mozgalomról. Ebben az egész folyamatban ezeket ilyen vadhajtásoknak látja és kezeli, amikből valamibe fog épülni majd ebbe az új világrendbe, vagy tényleg mondjuk olyan eszméknek, amik akár a mainstream felé is áramolhatnak, és most a nem növekedés csak egy példa volt, de...
Hát. Hál' Istennek ugye az emberi gondolkodás az rendkívül gazdag, úgyhogy nagyon sokféle ilyen elmélet van, amire tetszett utalni. És hát ugye ezek között vannak olyanok, amik annyira szélsőségesek, vagy olyan feltételezésekre épülnek, amik nem reálisak. Átfogóan összeesküvés elméleteknek.
A nem növekedést is egy ilyennek tekinti? Azt nem.
Mondom, vannak ilyenek.
Az összeesküvés, oké.
Ezek az szélsőségesek, de azon kívül a többi, az ugye nagyon sok olyan terület van, amelyre vonatkozóak tényleg nem tudjuk, hogy fogunk tovább menni. És az, hogy ezeken az emberek gondolkodnak, és olyan megoldásokkal is előállnak, amelyek pillanatnyilag nem látszanak megoldhatónak, vagy nem látszanak reálisnak, az nagyon is fontos, mert ugye ez tágítja a gondolkodást, és teremt teret az innovációnak. Megint mondok egy példát, ugye az energia tárolásának a gondolata egészen a legutóbbi időkig, az elmúlt egy-két évtized szó szerint bezárólag, de lehet, hogy még közelebb kell jönni. Lényegében úgy volt kezelve, hogy ez nem megoldható. És most pedig ugye sorra jönnek létre az olyan megoldások, egyelőre esetlenek és drágák, de már megvan oldva technikailag ugye az energiatárolásnak a kérdése. Ez egy olyan tabut szüntet meg, vagy egy olyan kaput nyit ki az egész energiagazdálkodás előtt, amiről 10-20 évvel ezelőtt nem is álmodtunk.
Tudom, hogy a tudományban élő embertől azt kérdezni, hogy mit gondol ezekből a szélsőségekből, látva, nagyon sok mindent látott nyilván az elmúlt évtizedekben, látta a korábbi szélsőségek beépülését, amiről most beszéltünk. Prognosztizál valamit ezekkel kapcsolatban, hogy mi lehet az, hogy nézhet ki, milyen lehet az a kapitalizmus, egyáltalán kapitalizmus-e, ami meghatározza például ilyen tekintetben a világrendünket a jövőben. Mi az, amit lát, mi az, amit előrevetít?
Ugye erre már utaltam, hogy ez a bizonyos előző világrend, ez a neoliberális világrend ugye meghatározó volt, és akkor egy kicsit olyan a dolog, hogy akkor, mintha tudtuk volna, hogy merre akarunk menni. Most viszont nem tudjuk, hogy merre akarunk menni. Most az emberiségről beszélünk.
De tényleg nem tudjuk, miközben klímakatasztrófáról beszélünk, hát meg vannak ilyen fenntarthatósági elvek.
Azt tudjuk, hogy merre nem akarunk menni.
Aha.
De ugye, ha egy utat lezárunk, akkor az nem jelenti az, hogy akkor most már tudjuk azt, hogy melyik a másik. Hát több lehetőség is van.
Tehát ön szerint most ott tartunk, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy melyik úton megyünk majd tovább, és valahogy kezeljük valahogy azokat a problémákat.
Így van. És ebben nem csak a klímakatasztrófa kérdése van benne, ebben benne vannak a digitalizáció társadalmi hatásai is, és ezt se tudjuk, ennek a következményeit se tudjuk, hogy a virtuális valóságnak a megjelenése, az automatizációnak, a robotoknak a megjelenése alapvetően változtatja meg az életünket, és persze erre is vannak teóriák, a szakemberek meg különösen még már előre is készülnek, készen vannak, ha úgy tetszik, megoldások, de az, hogy ennek tényleg milyen lesz a széleskörű hatása, azt nem tudjuk.
Fú, csak ilyen furákat tudok kérdezni, hogy optimista?
Hát én alapjában egy optimista természetű ember vagyok, és azt gondolom, hogy az emberiség már eddig is nagyon sok problémával nézett szembe, és ezeket kvázi megoldotta, vagy legalábbis túlesett rajta. És hát semmi okom nincs feltételezni az, hogy a mai emberek azok kevésbé lennének kreatívak a megoldások keresésében, mint az őseink voltak.
És ezt egyébként kapitalizmusnak fogjuk hívni a továbbiakban?
Hát azt, hogy fogjuk hívni,
azt nem tudjuk.
Azt nem tudjuk.
De kapitalizmus jellegű a világ, amit gondol?
Én értem,
hogy mit kerülgetek.
Azzal szeretném kezdeni a választ, hogy vannak én megítélésem, vagy álláspontom szerint általános emberi értékek. És ezek az általános emberi értékek azért valamennyire meghatározzák azt, hogy mik azok az irányok, amilyen irányokban egy optimista ember el szeretne indulni. Az emberi szabadság, a tisztelet, a tolerancia, és mondhatom még ezeket a dolgokat, biztos föl lehet szorolni jó néhányat, amiben szinte teljes körű egyetértés van, hogy mint elv érvényes.
Hát jó lenne, ha egyetértés lenne, de nekem ez az egyik problémám, hogy szerintem nincs. Alapvetően ez az értékkonszenzus, ez valahogy...
Na, a probléma nem az elvnek a tagadása, hanem a megvalósítás módjának abban meglévő különbözőség.
De közben az látszik például itthon, hogy az a típusú vízió, amiben mondjuk egy országnak el kellene köteleződnie, hogy milyen irányba halad, az valahogy nem annyira konszenzusos, vagy nincs meg, vagy...
Hát persze, hogy nincsen. Ezeknek az értékeknek a konkrét megvalósulása, ez nagyon konfliktusos. Tehát ezek egymással is összeütközésbe kerülhetnek. És hát ugye az, hogy egy társadalom hogyan válaszol ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére, az már egy nagyon nagy mértékben az aktuális politikai elitnek a gondolkodásától, illetve hát a döntéshozóknak az irányultságától függ. És hát ebben a szempontból van egy nagyon nagy tere, ha úgy tetszik, a lehetőségeknek. Tulajdonképpen azt szokták mondani, és ez most megint csak azt mondom, hogy eléggé közkeletű dolog egy nemzetközi gondolkodásban, hogy egy adott országnak megvan a módja arra, hogy meghatározza, hogy milyen kérdésekben hogyan vegyen részt a nemzetközi közéletbe. A nemzetközi közélet meghatároz bizonyos politika típusokat, vannak tiltott politikák, ilyen mondjuk a gyermekmunka. Ebben nem igen hiszem, hogy valaki felállni, és azt mondja, hogy az egy jó dolog. Vannak olyanok, amelyek kooperatív tárgyalásokkal kialakulhatnak, mint például a kokáért, ezek a nemzetközi együttműködések, mint az Európai Unió is. Ugye van egy olyan, ugye az egyes nemzetállamok autonómiájára vonatkozik, és hogy vannak olyan kérdések, amikre meg kell hagyni ezt az autonómiát. Tehát ilyen az oktatásnak a kérdés, hogy a nemzeti hatáskör. És aztán vannak olyan politikák, amelyekben tárgyalni kell. Tehát amiben minden nap változik a helyzet, és minden nap más dolgokhoz kell alkalmazkodni. És az, hogy egy adott nemzeti politika egészen, merre megy az ezeknek az arányától függ.
Na, menjünk be egy kicsit a cégek világába, ebben, mert ez szerintem nagyon izgalmas, amit mond, hogy tud-e valami normálvá válni. Kicsit e körül is járunk, és e körül is beszélgetünk, és ez a már említett átdolgozott kiadás foglalkozik az etikus üzleti magatartással is. Korábban kevesebb szó esett erről, és nyilván az utóbbi időben sokkal többet beszélünk. Ön szerint ez az etikus üzleti magatartás, ami a cégek egy kisebb hányadát jellemzi ma a világban, ez tud-e normává válni? Létezhet-e egy olyan világ, amiben ez a norma?
Nagyon szigorúnak tetszik lenni, mert én azért azt gondolom, hogy azért úgy globálisan ráhúzni az üzleti világra, hogy nem etikus.
Csak nem, azt mondtam, hogy az a kisebbség.
Na, de azt a nagyobb rész az meg nem.
Hát csak kutatás azt mondja, hogy ez
kicsit vissza kell, hogy kanyarodjunk ezekhez az általános értékekhez, meg ezekhez az álláspontokhoz. Mikor mi számít etikusnak? Az egyik legnagyobb hiba, ami történelmi elemzésben ugye el lehet követni, hogy a mai gondolkodásmódot kivetítjük és azt várjuk el, hogy tegnap úgy kellett volna viselkedni, ahogy ma
gondoljuk. Gondoljuk.
Na most ugye ezek az elvek, ezek megint csak vannak közöttük általános értékűek, és vannak olyanok, amelyek változnak. Én, amikor először találkoztam 28-29 éves koromban a fenntarthatóság gondolatával, és illetve még akkor csak a környezetvédelem gondolatával, nem is, akkor olyan mosolyogtatónak éreztem, mert ez Amerikában történt. Akkor Magyarországon még a bélyegen, nem tudom hány filléres bélyegen, még az inotói erőműnek a kéményéből kiáramló füst jelezte a fejlődést és a fejlettséget. Tehát az én életemben változott meg teljesen a viszony a környezetvédelemhez. Biztos vagyok benne, hogy már a régi görögöknél is voltak, akik tudták azt, hogy környezetre vigyázni kell, de mégis az üzleti életbe ezzel az elmúlt egy-két évtizedben jött be. Tehát magyarán szólva, és ez egy nagyon nagy kérdés most, hogy hogyan menjünk tovább ezzel az egész problémakörrel, annak tükrében, hogy vannak országok, akik a fejlődésnek még egy korábbi szakaszában vannak, és az elég hangosan kiabálnak a kevésbé fejlett világban, ugye afelől, hogy ők is szeretnék azokat az előnyöket kihasználni, amiken mi átmentünk, és visszanézve megállapítjuk, hogy hát az helytelen volt, de most tudjuk, hogy nem úgy kell, és te se csináld azt, amit én annak idején csináltam. Ugye akkor lesz megoldva a fenntarthatóságnak a kérdése üzleti oldalról, nem rengeteg dimenziója van, hogyha a fogyasztó egyszerűen nem lesz hajlandó olyan terméket vásárolni, tehát mondom, nem lesz hajlandó. Ugye most nem olyan régen csináltak egy olyan felmérést, amelyik Amerikában, ha jól emlékszem, tehát külföldön minden esetre, hogy mennyit hajlandó a dolgozó áldozni a boltba azért, hogy fenntartható terméket vásároljon. És igazából véve ott is kiderült, hogy nagyon nem érdekli. Bizonyos mértékű többletköltséget hajlandó vállalni, de ez elég kevés, viszont nem törődik vele, hogyha környezet szennyező, kivéve amikor ez drasztikus.
Igen, illetve az is kiderült a szem ezekből a kutatásokból, hogy kevesebbet hajlandó viszont azért fizetni, ami környezetszennyező. Tehát, hát igen, hogy azt leértékeli azt az árut egyébként.
Ez így van, csak hogy a pozitív oldalon kevésbé tér ki, mint a negatív oldalon.
De hát ez lehet, hogy egy fejlődés, nem? Tehát, hogy
persze,
ma itt tartunk.
Így gondolom én is, így van.
Egyetlen. És akkor ez vezet oda, mert nem lehet majd másként?
Hát, ha valamire nincs kereslet, akkor az előbb-utóbb kikopik a használatból. Na most nem szeretnék csak erre várni, félreértés ne essék. Azt gondolom, ugye, hogy manapság ugye az állami korlátozások jelentik a legerősebb ösztönzést a környezeti károk elhárítására. Beszélhetünk, vagy beszélni kellene az oktatásnak a jelentőségéről. Tehát nem arról van szó, hogy jöjjünk és várjuk, amíg a fogyasztó megvilágosodik. Csak ez a végső megoldás, az vállalati oldalról nézve.
Hát ez lesz az, amikor már tömegesen visszahat ez a dolog, de valahogy a folyamatban mi például azt látjuk az etikusan működő cégek körében, hogy erősen a munkaerőpiaci kihívások termelték ki például ezt a fajta figyelmet a cégek részéről. Ők persze a munkaerő maga fogyasztó, tehát hogy persze itt ugyanúgy visszatér a körbeérünk, hogy a fogyasztó követeli ki, csak a fogyasztó, mint munkaerő követeli ki egyébként a cégektől ezt a más típusú működést.
Hát az igazság az, hogy még inkább az állam követeli ki, tehát a kormányzati szabályozások azok, amelyek a legerősebbek.
Na, de akkor nem mondtam, utána... nem, tehát lehet, hogy szigorú voltam, amikor azt mondtam, hogy a kisebbség csinálja ezt magától, de azért így van.
Jó, csak az etikusság...
széles spektrum.
Igen, tehát annak fokozatai vannak, és hát ugye a nem etikus az még nem jelenti azt, hogy a legmagasabb kategóriába tartozik, ennek is van irodalmi anyaga is, és hát ugye a legalacsonyabb kategória az az, hogy jogszabályokat be kell tartani. Ezért a legnagyobb ennek a hatása. A legmagasabb kategória az, meg az, amikor vált önszántából áldozatot vállal annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot segítse.
Akkor így kérdezem, ez ennek a spektrumnak a teteje, aki önszántából teszi, ez ön szerint válhat normává?
Igen, de tudomásul kell venni, hogy akikről beszélünk, azok vállalatok. Ezek úgy jöttek létre, hogy nekik a fogyasztói igényt úgy kell kielégíteni, hogy közben nyereséget érjenek el, különben fönnakad az egész rendszer. Uh-huh. Na most hát az azt jelenti, hogy itt azért mindig egy egyensúlyozás kérdése volt, van és lesz, a között, hogy mibe kerül, és mi az a cél, amit el akarok vele érni. Tehát a környezeti céloknak mindig lesz pénzügyi, meg gazdasági korlátja, ami a vállalatokat korlátozza. És ez nem lehet számon kérni tőlük.
De ez pont ebben a megváltozott világrendben, amire visszautalt az előbb, hogy ebben például a biztonság hogy értékelődik fel, ez nem alakíthatja át ezeket a mennyiségi kritériumokat a nap végén, hogy nem ez lesz evidensen egy sikeres vállalat fokmérője, hanem mondjuk a minőségi kritériumok.
Ugye most nagyon elterjedt az ESG rendszer bizonyára.
A fenntartható segítszélok.
Igen, az Environment, Social and Governance, ami egy ilyen általános és nem profit jellegű kritériumot fogalmaz meg a vállalatok teljesítményének az értékelésére. Ami hát ugye egy kicsit már erősen hajlik, azt gondolom, a nehezen számszerűsíthető tényezők miatt az objektivitástól el, de minden esetre ma már ugye ilyen rangsorok készülnek, és hát ugye nem csak a nyereség, hanem ennek alapján is figyelembe veszik a vállalatoknak a helyzetét. Ez befolyásolja a piaci értékét, ugye a tőzsdei vállalatoknak. Uh-huh. Tehát magyarán szólva ez a szemléletmód, ez folyamatosan hat és tör előre. De soha nem fogja tudni megszüntetni, hogy a pénzügyi feltételeket is figyelembe kell venni.
De egyre több kutatás ugye azt mutatja, hogy az így működő cégek nem szenvednek versenyhátrányt, sőt, nagyon sok területen versenyelőnyük van, akár a munkaerő oldalán, magasabb árbevételük van, lojálisabb a munkavállalók. Egy COVID helyzetben, pont amiről az imént említettünk, hogy hogyan alakít át világrendet egy ilyen krízis, lojálisabbak voltak a munkavállalóik, jobban számíthattak a szervezeteikre. Szóval, hogy ebben az értelemben, tehát ezek most már nagyon erős tények, meg adatok.
Igen,
a cégek
de aztán nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy helyből a jobb vállalatok, azok a vállalatok, amelyek amúgy is jobbak voltak, azok fordultak inkább az ESG felé. Szóval én félrejétes ne essék, én azt gondolom, hogy hasonlóan, hogy ez a fejlődés iránya, tehát az, hogy társadalmi tényezőket minden erőteljesebben vegyünk figyelembe. Csak azt nem szeretném, hogyha kivennénk a medencéből a vizet, és úgy akarnánk, hogy ússzunk. Mert nyereség nélkül társadalmi
persze.
Nem lehet tovább lépni.
Szerintem ezt a többség egyébként, aki csinálja, az megtapasztalja azt, hogy ebben hol van egyébként az üzleti érdeke.
Igen.
De ez az üzleti környezet, ami felé haladunk, ami a fejlődés irány, amiről beszélünk, ez hogy lehet jellemezni? Élhetőbb? Fenntarthatóbb? Ugye ezt a kifejezést nyilván evidens lenne használni.
Hát nézze, elvileg igen, tehát hogyha azokat az elveket nézzük, amikről már így beszéltünk, tehát akarok visszatérni. Ugye akkor ez egy élhető világ lehet, de nagyon-nagyon sok olyan tényező van, ami ezt a bizonytalanságot, amiről szintén beszéltünk, erősíti. Az egyik az, hogy azért az egész gondolatvilág, amelyben élünk, és amiről beszéltünk, az is döntően az euróatlanti térségnek a gondolkodása.
Uh-huh. Szóval, nem az egész világ gondolkodik
így. Világé. Nem az egész
világ. És elfelejtjük.
Föl sem erülnek azok a kérdések ezekben a diskurzusokban, csak legfeljebb nagyon a mellékágon, amelyek nagyon sajátos afrikai vagy ázsiai viszonyok között is. Ázsiát nem Kína jelenti. Én sokszor voltam Afrikában, nagyon szeretem, és valamennyit azt gondolom, tudok is róla, teljesen másképp kell gondolkozni, amikor az ottani viszonyokban gondolkodunk, mint itt. És hát ugye a két világnak a kapcsolata az egy nagyon-nagyon fontos feltétele annak, hogy békésen és jól menjünk előre.
De amikor ezt mondja, akkor azt is mondja kicsit, hogy ebben az új világrend kialakulásában, abban simán lehet, hogy nem ez a fajta gondolkodás dominál majd?
Ugye vannak, akik szerint ez lehetséges. Tehát ugye, hogy más nem mondjak, ugye a különböző vallási alapokon épülő közgazdaságtanoknak egy reneszánsza van, nagyon sokan írnak, vagy legalábbis eléggé érdekesen a katolikus közgazdaságtanról, a buddhista közgazdaságtanról. Nos, én ehhez nem értek, tehát ezt nem tudom megítélni. Én azt látom, amit látok ugye a világban, tehát magyarán az, hogy ezeket igenis figyelembe kell venni, de hát, hogy ezeket hogy fogja beépíteni a mostani mainstream, tehát a mostani főáram, ugye, amit így kétségtelen ez az euróatlanti valami, azt nem tudom.
De ez azért érdekes, amit mond, mert azt hívja elő, hogy egy értékrend keresés zajlik valójában.
Így, ahogy mondja, igen.
De közben meg azt mondja, hogy vannak alapvetések, meg alaptörvényszerűségek, meg alapértékek, és mégis valami nagyon nincs a helyén.
Ha pontos akarok lenni, akkor azt kell mondani, hogy ami értékeket én felsoroltam, csak néhányat, meg amiket hozzátehetnék még, azok is döntően az euróatlanti gondolkodásra épülnek. Őszintén szóval nem foglalkoztam sose azzal, hogy mondjuk ilyen értékek szintjén hogyan viszonyul ez a fejlődő világhoz, de hát nyilván nagyon érdekes, ezt meghagyom a szociológusoknak, a antropológusoknak.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ültessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. A pandémia és egy pénzügyi válság során a cégek a béreken, munkaügyi költségeken vágnak először. Helyes döntése ma a 2020-as években, vagy ön szerint lenne másik kiút?
Hát én nem láttam olyan felmérést, amelyik egyértelműen azt mondaná, hogy a béreken vágtak először. Volt olyan, amelyik igen, volt amelyik nem. Hát azért ugye nem csekély mértékben a kormányok, a magyar is ugye támogatni igyekezett az, hogy tartsák meg a munkaerőt, és a cégeknél is, akiket én ismerek, sok. Hogy ez mennyire volt sikeres, ez egy kicsit más kérdés, de a szándék az világos volt. És hát a cégeknél is én nagyon sok olyan cégvezetővel találkoztam, kisvállalatoknál különösképpen, ugye, ahol a tulajdonos akár áldozatok árán is igyekezett megtartani a munkaerőt. Tehát magyarán a kérdésre az a válasz, hogy nem az a helyes, hogyha feltétlenül munkaerőn spórolunk. Nyilvánvaló, hogy az egy elég rugalmas dolog. Lehet részmunkaidőben foglalkoztatni, lehet rövidített munkaidőben, meg sok minden más is lehet. És ezért aztán nyilvánvalóan könnyebb az alkalmazkodásot kezdeni, mint az, hogy a gépeimet eladom, vagy működtetem egyáltalán. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a munkaerőnek az alkalmazása az egy nagyon-nagyon fontos üzletpolitikai kérdése, és aki megtehette, megengedheti magának, az tartsa meg azt a munkaerőt, ami hasznos. Hát,
mit nyer vele?
Nyer vele egy nagyon alapvető dolgot, a betanításnak a kérdését. Ugye a közgazdaságtannak van külön ága, ugye, ami ezzel foglalkozik, hogy a tanulási görbe ugye milyen hatással van a teljesítményre. Nyer vele lojalitást, ami szintén nem utolsó, és nyer vele egy olyat, amire csak nagyon tágan utaltam, ezt a bizonyos társadalmi elfogadottságot, mert azért az elterjed, és a cégnek a megítélését befolyásolja, hogy hogyan bánik a dolgozóival.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Azt már sokszor hallottuk, hogy egy új világrend van kialakulóban, de nagyon sok a bizonytalansági tényező. Ahogy Csikán Attila pontosított, egyelőre nem tudjuk, merre akarunk menni. A professzor szerint a vállalatok gondolkodásán azonban már látszik a változás. Más szempontok alapján kötnek üzletet. Például a költségek továbbra is fontosak, de a biztonság még fontosabb. Még ha néha pesszimistának is tűntek Csikán Attila gondolatai, de magát mégis örök optimistának tartja, és hisz abban, hogy ahogy eddig is, most is elég kreatív lesz az emberiség, hogy a kihívásokat megoldja. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúr Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.